Ma Magyarországon 300 ezer meddőpár él, vagyis mindenki környezetében van olyan, aki évek óta vár a gyermekáldásra. Mind fizikailag, mind lelkileg nagyon megterhelő ez a családok számára. Az ehhez kapcsolódó félelmek és érzések miatt magukba zárkóznak. Ezt a gátat szakította át Pataki Zita januárban elindított az Utolsó Lombik című vlogja. Mi a te történetet? Tette fel az ismert televíziós a kérdést, mire írások százai érkeztek. Ez adta az ötletet, hogy őszintén, tabuk nélkül még nagyobb nyilvánosságot kapjon a családok gyerekvállalással kapcsolatos küzdelme. A Róbert Magánkórház és a Női Váltó májusban anyák napján közös pályázatot hirdetett és megalapították a Lélekanya díjat. Átadóját a közelmúltban tartották, amelyen Orosz Karász és Zsuzsanna, ongai védőnő is a díjazottak között volt. Hamarosan az ő történetét is megismerhetik. Elsőként azonban Békési Olgával, a Női Váltó egyik alapítójával beszélgetünk. A vonal túlsó végén Békési Olga, a Női Váltó egyik alapítója, üdvözlöm.
Jó napot kívánok!
Rögtön kezdjük már ott, hogy miért lett pont Lélekanya? Nagyon elgondolkodtató ez a szó.
Az egyik pályázónk írta azt, hogy ő úgy érzi, hogy egy nő akkor is anyukának számít, hogyha még csak lélekben anya, hogyha már eldöntötte azt, hogy gyermeket szeretne. És ezeket a nőket lélekanyának nevezte, és mi azt gondoltuk, hogy ez olyan találó, hogy ez lehetne a díjnak a neve. És szerintem igaza is van. Tehát, hogy nem csak akkor lesz egy ember, egy nő anyuka, amikor megszüli a gyermeket, hanem akkor is, amikor mondjuk már megjön az a vágy benne, hogy szeretne édesanya lenni, és nem mindenkinek sikerül ez fizikailag, tehát, hogy betegség miatt, vagy egyszerűen kicsúszik az időből. És nagyon sok út van, ugye ezt láttuk ezekben a lélekanya történetekben, hogy volt olyan hölgy, akinek betegség miatt nem jött össze a gyermekáldás, de aztán elindult egy másik úton is, az örökbefogadás mellett döntött, és hogy igenis ők is anyukák, hogy nem csak attól lesz valaki anyuka, mert fizikailag gyermeke születik, hanem akár attól is, hogy mondjuk örökbefogad egy gyermeket, vagy egész egyszerűen csak szereti a gyermekeket, és úgy érzi, például nevelőanyaként dolgozik, aztán később tovább.
Jól sejtem, hogyha azt mondom, hogy önöket is meglepte, hogy ilyen sokan írtak és reagáltak erre a felhívásra?
Igen, igazság szerint ugye Pataki Zitának az Utolsó Lombik című vlog realitéje az a Női Váltón ment, és én Zitával 18 évig dolgoztam korábban együtt az RTL-en, és amikor elindult ez a vlog reality, már akkor rengeteg üzenet és rengeteg történet landolt Zitának a postaládájában, az e-mail fiókjában, és már akkor beszéltünk erre, hogy ezek nem csak az ő történetei, hogy ez sokkal fontosabb ennél, és ezért is jött az a döntés, hogy csináljuk meg ezt a pályázatot, írjuk ki, hogy ne legyen többet tabu az, hogy ha valakinek nehezített a gyermekáldás, hogyha nem jön össze egyből az a gyermekáldás, vagy hogyha valakinek betegsége van, vagy lombik a segítségével születik gyermeke. Ma ezekről nem igazán beszélünk. A meddőség tabunak számít. Sokszor nagyon szoros családtagok sem tudják azt, hogy mondjuk egy-egy család éppen egy lombik kezelésen vesz részt, vagy nekem nagyon fájó az is, amikor ismerősök, barátok nem egészen tapintatosan kérdezik az ismerőseiket, hogy na és mikor jön a gyermekáldás, és sokszor emögött nagyon sokszor évek vannak és súlyos döntések, vagy könnyek, és olyan jó lenne, hogyha kicsit az emberek megnyílnának és őszintében beszélnének erről. Úgyhogy amikor meghirdettük ezt a pályázatot, akkor magunk se sejtettük, hogy ennyire sok írás érkezik, és ennyire őszinték, és a legtöbb írásban benne van az, hogy a nők évekig bolyonganak az egészségügyi rendszerben, orvostól orvosig, és sokszor, hogyha ők maguk nem állnak ki azért, hogy érzik, hogy valami nem oké, akkor elveszne például a gyermekért folytatott küzdelmük, tehát hogy nagyon nehéz ez, és egy kicsit így edukálni is próbálnánk azzal, hogy azt mondjuk, hogyha egy évig nem jön össze a gyermekáldás, akkor menjetek el meddőségi centrumba, keresetek fel olyan szakorvost, aki ezzel foglalkozik, sokkal könnyebben, sokkal hamarabb megtalálhatja a bajokát, és kezelésbe vehet, mert azért azt látjuk, hogy nagyon sokszor az, hogy a nők évekig keringenek, mennek orvostól orvosig, egymásnak teljesen ellentmondó diagnózisokat kapnak, tehát nagyon sok olyan történet van, ahol ezt leírták, és azt, amire odaérnek egy meddőségi centrumban, már kicsúsztak az időből. Szerintem fontos arról beszélni, hogy 40 éves kor fölött drámaian csökken a teherbeesés esélye, és ugye kicsit hamis illúziókat vet az emberekre az, amikor azt látják, hogy hát, hogy a híres embereknek is sikerül 45 évesen mondjuk gyermeket szülni, csak aztán arról nem beszélünk, hogy ez lehet, hogy éppen petesejt donációval sikerült, és nem saját petesejtes lombikkal. Tehát, hogy, és akkor fogják az orvosok a fejüket, és vakarják a fülük tövét, hogy erről miért nem beszélünk őszintén. És ez az egész díj egyébként erre mutat rá, hogy legyünk őszintébbek magunkkal és egymással, és beszéljünk őszintén a problémánkról, hogy igenis nem baj az, vagy nem számít selejtesnek azt, hogy itt szoktam mondani a Pataki Zita, hogy attól, hogyha valakinek nem születik gyermeke, mert attól ő még ugyanolyan értékes ember, és hogy nem ez számít. És hogy a harcainkról, a küzdelmeinkről igenis lehet nyíltan beszélni.
Pont ezen gondolkodtam, hogy vajon mikor fogalmazódott meg a fő cél, a fő üzenet, mert hogy igen, az ember úgy gondolja, hogy ez egy picit olyan magánügy. És most ennek tükrében hirtelen azt mondja, hogy már akkor nem is magánügy, hanem közügy.
Hát szerintem a betegségek, ami mögött állnak, azokról fontos beszélni. A legtöbb történetben azért kijött az, hogy az endometriózis 30%-ban felelős a meddőségért, és mondjuk 10 évvel ezelőtt fogalmunk sem volt erről a betegségről, pedig azt gondoltuk, hogy attól, hogy a nőnek fájdalmas a menstruációja, ez teljesen természetes, és akkor az ember ezt szokja meg, és éljen ezzel, és nagyon sokszor mondjuk ez van, ez a betegség áll mögötte, de a PCOS, az inzulin rezisztencia, a Hashimoto, egy csomó olyan betegség van, amik meddőséget okozhatnak, hogyha nem fordulunk ezzel orvoshoz. Úgyhogy azt gondolom, hogyha már egy kicsit termékeny, tudatosabban gondolkodunk, vagy hogy ha elmegyünk 20-30 évesen a nőgyógyászhoz, és megnézhetjük, hogy egyébként körülbelül milyen állapotban vagyunk, mennyire vagyunk egészségesek, mennyi ideig vagyunk körülbelül termékenyek, mert azért ezeket valamennyit meg lehet mondani, tehát lehet látni, tényleg egy csomó olyan döbbenetes történet van, hogy 30 éves kor elején járó nőnél kiterül, hogy kimerült petefészek szindrómája van, és ezekről fogalmunk sincs. Tehát annyi minden szerintem dolog van, amiről egyszerűen nem tudunk, és hogy olyan jó lenne, hogyha egy kicsit ezekről nyíltabban beszélhetnénk, és ez nem lenne egy ilyen szemérmes dolog, hogy a gyermekvállalás, meg ez az egész termékeny tudatos gondolkodás egy kicsit jobban beépülne a mindennapjainkba, és a fiatalok mindennapjaiba.
Egyébként hihetetlen, ahogy én is beszéltem az egyik díjazottal, hogy benne is mekkora gátakat szakított ezt fel, hogy mert igen. Beszélni, és pont egy ilyen nyilvánosság kellett ahhoz, hogy a saját családja számára elárulja, igen. Hogy milyen történet áll mögöttük, és milyen nehézségek. Igen. Feltételezem, lesz ennek folytatása?
Abszolút. Egyébként még itt egy fél mondatot ide hadd szúrjak be, hogy nagyon sokan, hát nem nagyon sokan, nem ez túlzás, de hogy többen nem vállalták a nyilvánosságot, mert féltek attól, hogy mit fog szólni a családjuk, mert sokszor még előttük sem volták ezt be. Hát nem szeretnénk elengedni a nőknek a kezét, és abszolút ez a kezdet, de minden évben májusban meghirdetjük a május első vasárnapján, az anyák napján hirdetjük meg ezt a pályázatot is, ami egészen május utolsó vasárnapjáig, a gyermeknapig tart, és aztán tervezünk jövőre olyan eseményt, ahol összegyűlhetünk, és kicsit nyíltabban, őszintén beszélhetünk erről. És én arra bátorítom a nőket, akik szívesen írnának ezen kívül is, hogy nyugodtan keressenek meg minket a Női Váltón, és írják meg a történetüket, mert szerintem együtt erősebbek vagyunk, többek vagyunk, és jobban tudjuk hallatni a hangunkat.
Egy óriási közösséget kovácsoltak most össze ezzel. Gratulálok a munkájukhoz, és hát várjuk a folytatást. Köszönöm szépen. Lélekanya díjat kaptak a meddőség elleni küzdelmet nyíltan felvállaló nők, köztük egy ongai védőnő is. Orosz Karászi Zsuzsanna orvosi műhiba áldozata lett, 27 évesen azt mondták neki, soha nem lehet gyereke. Egy későbbi sikeres műtét után azonban újra megcsillant a remény, férjével azóta sem adják fel, mert hisznek a gyermekáltásban. A fiatal védőnő bátorság kategóriában vette át a díjat a fővárosi átadón. Vele beszélgetünk a folytatásban. Mesélj már egy picit nekem arról, hogy hol találkoztál te ezzel a felhívással, mert hogy alapvetően ez innen indult, hogy közzétettek egy felhívást, hogy saját történeteket szeretnének megismerni, hallani. És így az van. A te történeted egyrészt benned volt-e már, hogy kiírd magadból, és ez volt, ami elindította ezt a folyamatot, vagy egyszerűen a felhívás volt érdekes?
Igazából Zitának végigkövettem az utolsó Lombik című videóvlogját, és ugye anyák napján megjelent egy olyan levél, egy olyan felvétel, amikor megkérte a közönséget arra, hogy aki szeretné, az írja meg a saját történetét. Hát én akkor pont abban az életstádiumomban voltam, amikor túl voltunk a beültetésen, és nem tudtam, hogy sikerül-e, vagy sem. És hát megmondom őszintén, hogy megkönnyebbültem azzal, hogy ezt leírom. Kevés embernek mondtam ezt el, kevesen tudtak róla, és jól esett ezt kiírni magamból.
Uh-huh. Meséljünk már akkor egy kicsit, vagy mesélj már egy picit akkor önmagadról, illetve a te történetetekről. Ugye most 28 éves vagy, talán nem sértelek meg, hogyha ezt elárulom.
Nem.
Védőnőként dolgozol.
Így van.
Ez az, amit tudunk rólad, és egy picike kis szeletkét arról, hogy mik vannak mögöttetek, milyen hónapok vannak te és a párod mögött. No, egy esküvő. Ami a videóban is, ugye közzétették azokat a videókat, amiket veletek készítettek, ugye a díjazottakkal, és igen, abban elmondtad, hogy Viktor és egy esküvővel kezdődött minden.
Így van. Az esküvő előtt tudtuk meg azt, hogy elveszítettük a 11 hetes magzatunkat.
Pontosan hát, egy nappal.
Így van. Egy nappal előtte műtöttek. Nehéz időszak volt az. Nem tudtuk, hogy hogyan tovább, vagy hogy egyáltalán az esküvőt megtartsuk-e, vagy sem. De végül összeszedtük magunkat, és hát figyelembe vettük ugye a vendégeket, a családtagokat, hogy ha már ezt így szerveztük meg, akkor végigcsináljuk. Úgyhogy hát a háttérben ugye ott volt ez a mérhetetlen fájdalom, de sikerült jól végigcsinálni, és hát összességében nagyon szép volt az a napunk.
Azóta se bántátok meg, hogy nem osztottátok meg a násznéppel azt, hogy veletek mi történt?
Igazából nem, mert úgy gondolom, így utólag visszagondolva, hogyha elmondtuk volna ezt ott akkor a többieknek is, akkor azt gondolom, hogy nem arról szólt volna ez a nap, hogy milyen csodálatos és esküvő van, és boldogság van, hanem inkább a sajnálat lett volna.
Igen, nagyon kevés óra volt az egyik legszörnyűbb nap, és a legszebb nap között.
Így
ez
van.
Egy nagyon érdekes élethelyzet. És akkor utána mikor mondtátok el, az esküvő lezajlott? Azért vagyok kíváncsi erre, mert tényleg annyira rendkívüli ez a történet, hogy kíváncsi vagyok, hogy ezek után egy édesanyja, például a te szüleid mit szóltak, vagy a párod szülei?
Nem mondtuk el. Igazából, amikor megírtam a történetemet Pataki Zitának most májusban, akkor ugye az igazságot írtam le, és benne volt ez is, hogy az esküvő előtt történt. Aztán
tehát nem is tudták a nagyszülők?
Senki nem tudta.
Csak, kirázott a hideg, ne haragudj. És így olvasták el, hogy pontosan
nem,
mi történt?
Nem, úgy gondoltam, hogy a szülők mind a két részről megérdemlik azt, hogy ne innen tudják majd meg a dolgokat. Úgyhogy amikor elkészült a felvétel, és még nem volt leadva, akkor mondtuk el. Uh-huh. Csak.
És ők mit mondtak?
Hát, édesanyám nem tudta, hogy haragudjon-e rám, uh-huh, vagy büszke legyen, de igazából mind a két részről azt hallottuk, hogy borzasztó nehéz lehetett ezt így végigcsinálni. Uh-huh. Akkor valóban az volt, de így még egyszer mondom, utólag visszagondolva szerintem ez volt a legjobb döntés.
Uh-huh. Azt jól érzékelem, hogy még mindig nagyon nehezen beszélsz róla. Bár ugye most kiírtad magadból, és képes vagy elmondani, de igen, azt viszont látom, hogy nagyon nehéz róla beszélni.
Hát természetesen igen.
De fontos, úgy érzed te is, igaz? Tehát ez az egész program, meg ez a vlog is, ami elindult, úgy érzed te is, hogy nagyon fontos, hogy erről azért mégiscsak beszéljenek a
így
párok.
Van. Úgy veszem észre, hogy nagyon sokan szenvednek sajnos meddőségben, és
ennek konkrét számai is vannak, tehát 300 ezer emberről beszélünk, ez rengeteg.
Így van, és szerintem egy nagyon nagy lelki teher is. Uh-huh. És hogyha az ember nem tudja valakivel ezt megbeszélni, ez akár a családja, akár a párja, vagy akár a barátai, ez egy plusz súly a vállunkra, azt gondolom.
Mert hogy mi a legnehezebb? Mit nehéz elmondani? Tehát magát, hogyha kimondod, úgy érzed, hogy ezzel így valósággá válik, és inkább halogatja az ember ezt, így kimondani, vagy szégyen érzed, vagy mi az, ami ezzel párosul? Egy kicsit mesélj már ennek a lelki.
Hát én azt gondolom, hogy inkább a hullámvölgyek. Például most a második beültetéskor, amikor sikerült a beültetés, megtudtuk, hogy várandós vagyok, nem mertem elmondani senkinek. Pedig akkora öröm volt bennem, hogy legszívesebben világgá kürtöltem volna. De ugye előtte 11 hetesen veszítettük el a magzatunkat, és szerettem volna megvárni ezt az időszakot. Szerettem volna túllépni azon, hogy most már jó, mély levegő, kifúj, aztán most már mondhatom másnak is, de hát ugye végül megint csak kiderült, hogy jobb is volt, hogy nem volt akkora nagy az öröm, és nem újságoltam el mindenkinek, mert őt is elveszítettük, és rosszabb lett volna újra mindenkinek elmondani, hogy mégsem sikerült. Uh-huh. Inkább ezekre a részekre gondolok itt.
Uh-huh. Azt, hogy te mondjuk egészségileg miért kerültél ugye egy olyan helyzetbe, állapotba, azt azért fontos lenne, hogy elmondjuk, mert ugye az első baba elvesztése után ugye nyilván egy műtéten is átestél, és ott történt egy orvosi műhiba.
Így van, igen, igen.
És ennek mi lett a következménye?
Hát igazából testileg és lelkileg komoly következményei lettek ennek, ugye? Nem volt menstruációm több mint egy évig, és gyógyszerekre sem tudták ezt meghozni, és volt egy olyan diagnózisom, aminek ugye az a lényege, hogy nem esetek teherbe soha. Nem, hogy lombikkal, azzal sem. Összetapadt a méhem a műtétek miatt, és hát az nehéz időszak volt. Szerencsére rövid ideig tartott ez a dolog, mármint ez a diagnózis, uh-huh. de borzasztó nehéz volt azt akkor elfogadni, hogy soha többé nem lehet gyerekem.
Szerencsére ez változott, ahogy ezt most előzőekben elmondtad.
Így van.
Hát nem adtátok fel a reményt.
Nem is fogjuk
nem
soha.
Nem is fogjátok soha. Így párod van. Egyébként. Összezártok ezáltal, erősíti a kapcsolatot, ugye?
Én úgy azt gondolom, hogy igen.
Kivettem a szavaidból.
Igen. Hát szerintem ezt a két végletet látja uh-huh. az ember egy ilyen meddőségi problémánál, hogy vagy széthúznak a családok, vagy erősíti a kapcsolatot. Én szerencsés vagyok, nekünk megerősítette teljes mértékben.
És azt például milyen élménnyel töltött el téged? Láttam a felvételeket, a képeket, ugye a díjátadóról, ahol például a sorok között már ott volt egy pont egy picit idősebb hölgy is, akinek sikerült. És látni, hogy neki sikerült.
Nagyon szuper, nagyon örülök neki, és borzasztó sok mindenem mehettek át ők is, és nagyon örülök neki, hogy ők már itt tartanak, és nyilván ezek reményt adnak nem csak nekem, hanem minden olyan nőnek, aki ebben a cipőben jár.
Az ugye a videóban is elhangzott, és én magam is így gondolom, hogy rendkívül különleges a te eseted, ugye amiatt is, mert te védőnőként dolgozol itt Miskolcon, naponta találkozol gyermekekkel,
igen.
Várandós kismamákkal, pici igen, babákkal. Igen. Hogy tudod ezt külön választani?
Volt a munkám során is egy nagyon nehéz időszakom. Igazából már a férjem mondta, hogy jó, ezt akkor itt hagyjuk abba. Látta, hogy nagyon nehéz uh-huh. ez. De sikerült összeszedni magamat, és tényleg teljesen ketté tudtam választani a magánéletemet a hivatásomtól. És ez kellett ahhoz, hogy tovább tudjam folytatni a munkámat, de szerintem teljes előbedobással megy, uh-huh. megy ez most, és tudok örülni a többiek sikerének, tudok uh-huh. örülni az újszülötteknek, a kismamáknak, akik jönnek hozzám.
Mert hogy igen, mert ez lehet a legnehezebb érzés, hogy miközben az emberrel párhuzamosan ilyen dolgok történnek, közben szinte napi szinten fogsz a kezedbe újszülötteket, és látod azt, hogy nyilván ez egy fantasztikus, csodálatos érzés. Picit a nyilvánosságról még beszélgessünk már, hogy te mit láttál, hogy hozott ez változást, hogy egy kicsit így az emberek többet tudnak erről a történetről? Hogy mi hogyan formálta át a te gondolataidat például azt, hogy kiálltál és elmesélted, hogy veled mi történik és történt?
Egyrészt, ha magamat nézzük, akkor nagyon megkönnyebbültem, hogy erről tudtam beszélni. Másrészt pedig nagyon sokan megnyíltak nekem. nagyon sok régi ismerősöm, gyerekkori barátom írt, nem csak, hogy szurkolnak nekünk, hanem nekik is vannak nagyon nehéz történeteik. És nagyon sokan megosztották ezt velem, ismerősök, és ismeretlenek is egyébként. Hát bíztatjuk egymást, azt tudom mondani.
És akkor még egyszer gratulálok a díjhoz.
Köszönöm szépen.
Lélekanya díjat kaptak a meddőség elleni küzdelmet nyíltan felvállaló nők, köztük egy ongai védőnő is. Orosz Karászi Zsuzsanna orvosi műhiba áldozata lett, 27 évesen azt mondták neki, soha nem lehet gyereke. Egy későbbi sikeres műtét után azonban újra megcsillant a remény, férjével azóta sem adják fel, mert hisznek a gyermekáldásban. A fiatal védőnő bátorság kategóriában vette át a díjat a fővárosi díjátadón. Vele beszélgettünk az előző percekben.